Dicsőség az Úrnak. Amen. Áldottak vagyunk ő benne, és magasztaljuk az ő szent nevét. Szívünk nyitva, füleink nyitva vannak, figyelmeznek az Úrra. Amen. És áldjuk az ő szent nevét. Ő benne minden a miénk, minden nekünk adatot, de mi növekszünk ő benne, hogy mindazt el is tudjuk venni, ami már a szent vér által így van. Miénk lett Krisztus megváltása által, Jézussal együtt, ugye mindent nekünk ajándékozott a mi mennyei atyánk. Amen. Azt az új életet, amiben járhatunk, mindazt, amire szükségünk lesz valaha is az életünkben. Amen. Az ő békességét adta nekünk, szent egészséget adott nekünk, a bővölködést odaadta nekünk, és mindenre szükségünk van. De a legelsőmre szükségünk van, az a békesség. Amen. A legeslegfontosabb az a békesség, a legeslegfontosabb az az, hogy Krisztus megbékült veled. Amen. És te is békülj meg önmagaddal, légy szíves. Sokszor az embernek a legnagyobb gondot mi okozza a hitébe? Az, hogy önmagával nincsen megbékülve. Önmagával nincsen megbékülve, önmagával van a legtöbb problémája néha az embernek. Krisztus megbékült veled, nem vagy tökéletes, tény, én se vagyok az, de növekedünk ő benne. És a kegyelem pedig arról szól, hogy Isten úgy szeret, ahogyan vagy. Így van, Sanyi jól tette, kihúzta magát ennek örömére. Pontosan ezt kell tennünk, erről szól, nincsen tökéletes ember, de van egy tökéletes Jézus Krisztus. Amen, akihez mehetünk, és nekünk kell a gondolkodásunkat kiigazítani, Istenhez igazítani, az ő gondolkodásához a miénket. Ugye azt mondja az Ézsaiás próféta könyvében az 55. fejezet 8-as ige, így szól az Úr, mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Amen. Tehát Isten azt mondja, hogy én gondolkodok egyféleképpen, és te pedig gondolkodsz egy másik féleképpen, és ennek a kettőnek valahol meg kell egyeznie, mégpedig olyan módon, hogy nem Isten fog mi felénk a gondolataiba igazodni, hanem azt mondja, hogy mi igazítsuk ki a gondolatainkat. Ugye, hogy többféleképpen gondolkodunk, most letettem volna ide egy fél pohár vizet, emlékeztek erre a történetre, egy pohár vizet tennék ide, ami félig van, és hogy jönnétek be, lenne, aki arra gondolna, hogy egy fél pohár víz, egy félig tele pohár víz, ugye? Jönne a következő, és lehet azon gondolkozna, mit keres itt ez a félig üres pohár? Hát már miért nem tele van odarakva, ugye? Lehet jönne a következő, arra gondolná, hogy na, végre szomjas, inni is fog, már nem csak beszélni az elejétől a végéig, ugye? Lehet a negyedik jönne, ő arra gondolna, az jutna erről eszébe, hogy hopp, nekem is pontosan ilyen poharam van otthon, ugye? Vagy éppen az, hogy nincs itthon, de pont ilyen poharat szeretnék én is. Tehát ránézzünk valamire, és annyiféleképpen gondolkozunk. Isten azt mondja, hogy az én gondolataim azok, amik győzelemre visznek. Az én gondolataim, az én igém, az én beszédem, ami az én számból kiment, az fog áldottá tenni benneteket. És ez a beszéd, az már a tiétek, csak ugye meg kell hallanunk, és magunkhoz kell vennünk. Amen. Én áldott vagyok, dicsőség Istennek. Mondjad, hogy én áldott vagyok. Isten megbékélt velem. Növekszem az ő kegyelmében. És az áldásokat hitten elveszem, mert az atyám elkészítette, ezért én nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom, fűves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Amen. A lelkemet megvidámítja. Dicsőség Istennek. Mondhatnánk ezt végig. Mit akartam neked mondani? Kezded el szólni Isten igéjét, és már jobban érzed magad. Eltelt ez a hét, a világban ért mindenféle dolog, fáradt vagy, megterhelt vagy, rád néztem, és így néztél, és annyi minden volt rajtad, és ezt le kell dobni. Jézus azt mondja, hogy add nekem a terheidet. Amen. És te az én békességemben járjál. Járjál abban. És legyél szabad, és legyél boldog. Én bennem. Amen. Én bennem. Minden, ami teher rajtad, minden, ami elszomorít, minden, ami nehéz, minden, ami megvisel, az nem én tőlem van, az nem az én igám. Az én igám gyönyörűséges és könnyű. Voltatok-e már úgy, hogy ez a dolog annyira nehéz nekem, hogy összenyom engem? Ha? Jújúj, ajaj. Voltatok. Add át Jézusnak. Add át Jézusnak. Azt mondod, értem én, hogy adjam át Jézusnak, át is adtam, és utána is úgy éreztem magam. Megmondom, hogy akkor nem adtad át. Mert ha átadod és hiszel és bízol benne, akkor jönni fog utána egy öröm. Mert tudod, hogy ő gondoskodni fog. Amen. Ezt is sokszor meg kell tanulni, átadni. Megtanuljuk azt, hogy mindenért te dolgozz meg, mindent te hozz elő, mindenért meg kell szenvedned, mindenért meg kell küszködnöd, de ugye Isten azt mondja, más az én gondolkodásom, és más a te gondolkodásod. Te erről így gondolkodsz, én meg erről úgy gondolkodok, hogy Krisztus elvégeztetem, te meg tanulj meg hídben járni, és az én békességem, és az én nyugodalmamban járni. Az én igémen megállni, amen, én rám tekintve, bennem gyönyörködve, és én vagyok az, aki megadom a szívednek a kéréseit. Én vagyok a te gyógyítód, amen, én vagyok a te forrásod, én vagyok a te békességed. Nincsen más út. Amen. Ez Jézus Krisztus. És ugye azt mondjuk, hogy igen, én az atyához tartozom, mert hiszek a Jézus Krisztusban. Mert ő az út, az igazság és az élet. Ez mind rendben van. De ne csak így mondjuk azt, hogy hiszek benne, és utána tovább cipeljük a terheinket. Jézus elcipelte azt. Jézus magára vette és elvitte. Amen. De fogunk arról beszélni, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt így, ahogy élsz a hétköznapjaidban, nem jönnek nehézségek. De Isten azt is elmondja, hogy azokkal mit tegyünk. Egy dolog biztos, a gondolkodásunkat ki kell igazítani, és meg kell változtatni azt, hogy hogyan látjuk a dolgokat. Mire gondolok, ugye az előbb mondtam ezt a pohárvíz példát is, de hogy mennyire másként lát Isten, és mennyire másként lát az ember. Ugye amikor ott volt a Lázár sírjánál a Jézus Krisztus, az ő testvére hogyan látta ezt a dolgot? Azt mondja, hogy Uram, már negyednapos szaga van. Ugye? Így látta az ember. Hogyan látta Jézus? Jézus ránézett, és azt mondta, hogy Mária, nem megmondtam, hogy a hiszel, meglátod Isten dicsőségét? És meglátta Isten dicsőségét, mert azt mondta Jézus, Lázár, jöjj ki, és Lázár kijött, és feltámadt, és él. Amen. Másként látta az ember, ugye, és másként látta Isten. Jézus úgy látta, hogy minden lehetséges. Amen. Jézus úgy látta, hogy a hit az mindenre elegendő. Az ember az úgy látta, hogy ezzel a helyzettel nincs mit kezdeni. És ő hogyan is kezdtük? Isten azt mondja, hogy mások az én gondolataim, mások a te gondolataid. Az én gondolataim szerint néz a dolgokra. Ha valami dolog halott az életedben, akkor az feltámadhat? Megláthatod Isten dicsőségét abban a dologban? Az a dolog lehet áldott, lehet sikeres? Lehet ez a munkád, lehet ez az életed, a hétköznapjaid, lehet ez bármi. Ha halottnak tűnik, ha eredménytelen, ha sikertelen, ha bármilyen is volt, ha negyednapos és ha szaga van. Ugye? Nézhetsz rá úgy, ahogy a Jézus. És mondhatod, hogy jöjj ki, és tenj meg élettel, és állj a lábadra, és indulj el. És lehetséges a hívőnek? Lehetséges. De hogyan nézünk a dolgokra? Na, ennek a dolognak már annyi. Nem így kell néznünk. Isten hasonlatosságára vagyunk teremtve. Isteni fajta hit van a szívünkbe. Isten kegyeltjei vagyunk. Hogy kell nekünk nézni a dolgokra? Úgy, ahogyan maga Isten néz. Úgy, ahogyan maga Isten néz. Teljesen máshogy. Azt is mondhatom neked, hogy Isten pozitív. Isten telve van pozitív dolgokkal. Isten téged jónak lát. Amen. Ezen mosolyogtok egy kicsit. Isten téged akkor is jónak lát. Isten teljesen másként lát. Emlékeztek, amikor ott volt az asszony, aki megmosta a Jézusnak a lábait, a könnyeivel mosogatta, és a hajával törölgette. És ott volt a farizeus, és gondolta ő magában, hogy na, ha ez proféta lenne, ugye Jézusról gondolta, akkor tudná, hogy ez miféle asszony, ez egy bűnös. Így nézett az ember a másikra. Jézus pedig mit mondott neki, hogy Simon, Simon, figyelj, de van hozzád egy kis mondani valóm. Figyelj rám egy pillanatra. Én bejöttem, de te nem nagyon tiszteltél meg engem. De itt van ez az asszony, aki annyira szeret engem, hogy a saját könnyeivel mosta meg a lábaimat, és a saját hajával törölte le. Simon egy bűnös látott. Jézus pedig kit látott? Valakit, aki szereti őt, úgy, amilyen. Nem tökéletes, igen, egy bűnös asszony, de szereti őt. Jézus ezt látta. És Jézusnak ez kedvesebb volt, mint a tökéletes farizeus. Másként lát az ember, és másként lát Isten. Bizony másként. És miért mondja, ugye azzal kezdtük, hogy mások az én gondolataim, és mások a te gondolataid. Azt mondja Isten, a gondolatainkat az övéhez igazítsuk. És akkor fogunk helyesen látni. Hogyan tudjuk helyesen kezelni a dolgokat az életünkben, ha még csak a látásunk se helyes arról? Igaz? Jól kell azt látni, hogy Isten látja. Minden a javamra van. Amen. Mindenben azt kell meglátnom. Mindenben azt kell meglátnom, hogy én nem egyedül vagyok ebben a helyzetben. Nekem van egy Istenem. És nincsen számomra lehetetlenség, és nincsen a számomra elveszett helyzet, és nincsen a számomra halott dolog. Mert élővé lesz, mert megelevenedik Isten igény által, és az én hitem által, és Isten szellemének az ereje által. Nincsen elveszett dolog az életemben. Az életemnek virulóvá kell lennie. Ugye olvastuk néhányat, hogy édenné teszi a pusztát. Amen. Ez lehet a te életed. Lásd meg magadat az igében. Mindent lásd meg, hogy Isten mindent a te javadra végzett el. Amit tett a Krisztus azért, hogy te édenné legyél, a te életed virágzó legyen, gyümölcsözés, neked békességed legyen. Amen. Krisztus nem azért ment a keresztre, hogy utána egy ugyanolyan nehéz életet éljünk. Dicsőség Istennek. Megyünk tovább, hogy meglátjuk, azért megnézzük azt is, hogy na de mit kezdjek azokkal a helyzetekkel, amik jönnek az életembe? Mert Jézus nem azt mondta, hogy nem fognak jönni nehézségek, mondta, hogy te több, mint győztes vagy azokban. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen. 2 Korintusi levél 3. fejezet 17-es és a 18-as igéjét olvassuk. És egyenesen az egyszerű fordításból olvasom, jó? Azt mondja, hogy mivel az Úr a szellem, ahol pedig az Úr szelleme, ott a szabadság. Amen. Ez már jól indul. Az Úr szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Amen, dicsőség Istennek. Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Amen. Olvasom lassabban. Mi tükröződik mi rajtunk? Azt mondja, hogy visszatükrözzük az Úrnak a dicsőségét. Amen. Nem mindig ezt tükrözzük, ugye? Elég, hogyha úgy ránk nézne valaki, és azt mondaná, hogy hát bizony nagy problémáid lehetnek, mert kiül rád, a homlokodra van írva. Bizony látszik az arcodon. És ugye, ez igen meg mit mond, hogy mi tükröződik rajtunk? Istennek a dicsősége. Amen. Aztán ugye így folytatta tovább, hogy fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk Jézushoz. Jegyezd meg azt, hogy változunk. Változunk. Indultunk valahonnan, és változunk. De nem lefelé változunk, nem egyre jobban tönkre megyünk, nem egyre összezavartabbak leszünk, hanem milyenek leszünk? Mint a Jézus Krisztus, egyre jobban olyanokká leszünk. Amen. És ugye úgy fejezte be, hogy és dicsőségről dicsőségre jutunk. Amen. Ez kettő ige volt, ugye a 17-es, 18-as, és mennyi mindent mondott. Nem kudarcról kudarcra jutunk, igaz? Nem az egyik nehéz helyzetből a másik nehéz helyzetbe, nem egyre lentebb és lentebb jutunk, hanem hova jutunk? Dicsőségről dicsőségre. Amen. Mondjad csak ki jó hangosan, hogy elhiggyed, hogy dicsőségről dicsőségre jutok. Egyre jobban hasonlítok az Úr Jézus Krisztusra. Az ő dicsőségét tükrözöm vissza. Amen. Amen. És elolvassuk a Római Levél 8. fejezet 28-as igéjétől is, itt pedig azt mondja az írás, Róma 8:28-tól, egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket az ő saját terve szerint elhívott. Tehát a dolgok bárhogyan is néznek ki, az igen mit mond? Azt mondja, hogy egészen biztosak vagyunk abban. Legyél egészen biztos abban, hogy a dolgok akárhogyan is néznek ki, az írás azt mondja, hogy összedolgoznak a te javadra. Tehát a vége mi lesz? A vége a te győzelmed lesz. Összedolgoznak a te javadra. Sokszor látjuk a kicsi részdolgokat. Hú, ez nem olyan jól néz ki. Hú, onnan is rossz hírt hallottam. Hú, semmi jót nem látok a környezetemben. Minden egyre rosszabbul alakul. Az ige azt mondja, hogy egészen biztos vagyok benne. És ilyenkor nem mindegy, hogy ugye azt mondja, hogy hogyan gondolkodom? Hogy na, már megint csak úgy látom, kudarc lesz ebből. Vagy azt látom, bár minden körülmény lehet, hogy rosszul néz ki, hogy ez nem számít, hogy ebben a pillanatban hogy néz ki, ezek a dolgok összedolgoznak, és lesz neki egy végeredménye. Az pedig az én győzelmem. Amen. Dicsőség Istennek, az én győzelmem. Mert minden összedolgozik az én javamra. Amen. Mert én kegyelt vagyok, és ezek összedolgoznak, és most mindegy, hogy hogyan néznek ki. Mondok neked egy jó példát, tudod, hogy nagyon jó szakács vagyok. Főzök nektek egyszer. Nem kinevetni. Komolyan gondoltam, vagy ti nem? Elővigyázatosak vagytok. Tehát, hogy minden összedolgozik. Mit szólsz hozzá, hogyha az első, amit főzök neked, le fogom tenni, ez lesz egy marék só. Teszek mellé egy fél méter odébb egy kis tésztát. Teszek fél méter odébb neked egy kis mákot, de úgy darálatlanul. Ez így elég rosszul néz ki, ugye, mind a három rakás. Megkérdezem, melyiket szeretnéd, melyiket fogod választani? Egyiket se. És mit gondolsz, hogyha ebből csinálok neked mákos tésztát? Úgy már jobb? Vagy legyen diós, ahogy szeretnéd. A tésztába kell só. A vízbe. Bingo! Készültem. Igaz, nem ezzel, ez meg se fordult a fejembe, hogy ma főzni fogok. Amit akartam neked mondani. Külön-külön ezek a dolgok, elétenném a sót, azt mondanád, hogy bocs, ne haragudj, nem kérek a te ebédedből. Jó, mondanám, semmi gond, nézd, van más is. Kitenném úgy a tésztát, ugye az acskóstól. Tudod, hogy nyugodtan tenyis föl, lássad, hogy még bontatlan, épp, semmi baja nincs. Lehet arra is azt mondani, hogy köszönöm, ezt kívántam ma ebédre, és ezért utána tennék neked oda egy zacskó mákot. Tehát ezek így külön-külön nem alkalmasak arra, hogy azt mondanád, hogy ó, figyelj, egy dupla adagot kérek. De ha már össze vannak ezek dolgozva, akkor mi a helyzet? Akkor már azt mondod, hogy ha persze, köszönöm, igen, kérek. Érted-e, amit mondok? Külön-külön a dolgok, lehet, hogy mindegyikre azt mondod, hogy hagyjál engem ezzel, hülyeségekkel kínálgatsz, honnan jöttél a falvédőről. De együtt már más lesz. Amikor össze lesznek dolgozva, amikor elkészül, és Isten ezt látja a teljest. Mi pedig ránézünk a kicsi dolgokra, és azt mondjuk, hogy ez nem jó. De az igen mit mond? Én biztos vagyok benne, hogy minden összedolgozik az én javamra. Amen. Értitek? Isten másként lát, és a mi látásunk is így kell, hogy legyen. Amen. Na, olvassuk tovább, mert itt elakadtunk meg, egészen az elején főzőcskéztünk is egyet. Majd indítunk a tévébe ilyen főzőcskeiskolát. Azt közben hirdetjük az Úr igéjét. Amen. Tehát azt mondja, hogy hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte, tehát rólunk beszél, sőt, külön is választotta őket, hogy a fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy fia legyen az első szülött a sok testvér között Isten nagy családjában. Amen. Testvérei a Krisztusnak. Jézus az első szülött, és aztán sorba az összes többi indul az apostoloktól a mai napokig. Amen. Dicsőség az Úrnak. És ugye azt mondja, hogy azt tervezte, hogy ezek a testvérek a fiához hasonlítsanak. Ugye az előbb is azt olvastuk, hogy hasonlítunk, kezdünk elváltozni, ugye, és egyre jobban hasonlítunk, és az dicsőségről dicsőségre jutunk. És itt megint az a szó van, ugye, hogy hasonlítsunk az ő fiához. Amen. Ezeket a maga számára előre külön választotta, azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik. Amen. Tehát egy változásról beszélünk. Egy változásról, egy növekedésről. Ugye, hogyha a testünket tekintjük, a testi emberünkbe, akkorák vagyunk, amekkorák. Amen. Itt maximum mi lehet a változás a testi emberünket tekintve? Meggyógyulunk. Igaz? Ha beteg voltál, meggyógyulsz. Isten akarata az, hogy éppé legyél, egészséges legyél, teljes jó egészségbe legyél. Amen. A gondolataink területén már más a helyzet. A gondolatainkról ugye azt mondja az ige, hogy azt meg kell újítani. Tehát Isten gondolataihoz kell az én gondolataimat igazítani. Oké? Tehát a gondolataimat hozzáigazítom Isten gondolataihoz. Mi a helyzet a szellememmel? Ugye a szellememről azt mondja az ige, hogy az csecsemő, a szellemembe pedig fel kell növekednem. Tehát a testi emberem már olyan, amekkora, ekkora vagyok, így néztem, amikor újjászülettem is. A gondolataim elváltoznak, a szellememben pedig növekedni kell. Amen. Fel kell növekednem, dicsőség Istennek. Ellapozunk az 1 Korintusi levél 2. fejezetére. És ott azt mondja a 16-os ige, és az egyszerű fordításból olvasom. Ki ismeri és érti az örökkévaló gondolatait, és tanácsot kiadhat neki? Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkozás módja szerint gondolkozunk. Amen. Tehát, hogy azt mondtuk eddig az igékben, hogy elkezdünk változni, elkezdünk a Krisztusra hasonlítani, és az a változás ugye a gondolatvilágunkba kell, hogy végigmenjen, megújítom azt Isten igéjével, illetve a szellemembe kell, hogy végigmenjen, ahogy növekszek a szellememben, ahogy Isten igéjével megtöltődik a szellemem, ahogy Isten igéje a szellememben gyökerezik, gyümölcsözővé teszi az én életemet. Amen. Ez ugye tiszta sor. Megnéztük, hogy a testi emberrel mi a helyzet a gondolkodásunkkal, és mi a helyzet a szellemi emberünkkel. Amen. És ugye eljutottunk oda, hogy ez az ige pedig azt mondta, hogy Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkodás módja szerint gondolkozunk. Ez egyértelmű. Nekem úgy kell gondolkodnom, ha fejlődök és ha változom, ahogyan a Krisztus gondolkodik a dolgokról, ha nem változtatok a gondolkodásmódomon, akkor ugyanúgy fogok élni, mint amíg még Krisztusba se kerültem. Akkor ugyanúgy fogok élni, mint amikor még hitetlen voltam. Ha jön egy hazugságtünet, akkor az a betegség le fog engem gyűrni, hogyha nem változom, hogyha nem növekszem, nem kezdek el Krisztus szerint gondolkodni. Ha pedig változom és növekszem, akkor az az élő hitem, ami a szívemben ott van, meg fogja ragadni azt a gyógyulást, amit a Krisztus megszerzett, és azt meg fogom élni a valóságban is. Amen. Ugye ehhez kell a növekedésem. Kell, hogy a Krisztushoz hasonlóan gondolkodjak. Kell, hogy elváltozzak. A Galata levélre, hogyha ellapozunk a 4. fejezetre, látjátok, milyen jó dolog ez? Az egyik Bibliát lapozom, a másikból meg olvasok. Haha, Galata levél, 4. fejezetére megyünk. És ott azt mondja az 1-es igétől. Ezzel pedig azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig jogilag már akkor is minden az övé. Ezt jól figyeljétek meg, hogy jogilag. Krisztusba kerülök, jogilag már minden az enyém. Jogilag, ez egy nagyon fontos gondolat, mert Krisztus megszerezte, mert Jézus vére a pecsét, mert elvégeztetett. Ezért jogilag az enyém. Ha betegség van az életedben, jó, hogyha tudod, hogy jogilag tiéd a szent egészség. Ha hiány van az életedben, jó, ha tudod, hogy jogilag bizony jogosult vagy arra, hogy minden szükséged betöltessen. Amen. Folytatom tovább az igét. Azt mondja, hogy mégis nevelőszülők és gondviselők felügyele alatt él az apja által meghatározott ideig. Kihagytam egy fél sort, előről kezdem, jó? Azt mondja, tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig jogilag már akkor is minden az övé. Mégis nevelő szülők és gondviselők felügyelete alatt él az apja által meghatározott ideig. Ugyanígy mi is, amikor még olyanok voltunk, mint a gyermekek, a világot uraló hatalmasságok rabszolgái voltunk. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát azt mondja, hogy mi is olyanok voltunk, amikor gyerekek voltunk még, amíg nem vagy felnövekedve, amíg nem újítod meg a gondolkodásodat, amíg nem növekszel a szellemedben, addig bár jogilag minden a tiéd, de nem abban fogsz élni. Nem abban fogsz élni. Ezért fontos, hogy növekedjünk. Fontos, hogy megújuljon a gondolkodásunk. Fontos, hogy a szellemünkben megerősödjünk. Igen. Mert bár az enyém, De nem fogom tudni birtokolni. Miért? Mert például, amikor jön egy betegségtünet, nincs bennem az az élő isteni hit. Nincs bennem a biztos sziklaszínált tudása annak, amit a Krisztus tett értem. Tudom, hogy mit tett a Krisztus, de tudok inogni. De amikor az ige megszilárdít, amikor az ige ott van a szívemben, amikor a gondolataim Isten igéjével teljesek, amikor ismerem a jogaimat, akkor felállok, és ragaszkodom ahhoz, ami jogilag az enyém, és birtokba veszem, és amit birtokolok, azt a kezemből ki nem engedem. Nem vagyok már mozdítható. Olyan ez, mint a fiatal fa, elültetsz ma egy facsemetét, jön egy nagy vihar, és holnapra kitekeri. De lehet, hogy ez a fa fél év múlva jön egy vihar, és akkor tekeri ki a szél. De ha ez a fa már 2 éves, már gyökeret eresztett, már a gyökerei megerősödtek, és már jól megkapaszkodtak, és már minden irányba elindultak, és szilárdan kapaszkodnak a földbe, azzal a fával már más a helyzet. Így van a keresztény is, hogy elkezd, mint egy kicsi csemete, olyanok vagyunk, amikor újjászületünk, csecsemők, ugye? Azt mondja az ige, ímé újjá lett minden. És ha nem kezdünk el növekedni, akkor mindig is úgy fogunk járni, ugye, hogyha jön egy nagyobb vihar, akkor mindig el fog bennünket recsenteni. Mindig kudarc fog érni, ki fogunk dőlni. Ezért mit kell tennünk? Erős gyökerekre van szükségünk, ami Isten igéjébe kapaszkodik. Amen. Ez pontosan ugyanaz, csak most más példával mondtam, amikor ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki a kősziklára építi a házát. Amen. Tehát Isten igéjén áll masszívan. Ez pontosan az, amit az előbb mondtam, de láttál már kicsi fát, láttál már egy utcát, amin végigment egy nagy vihar, és láttad, hogy a sok-sok kis fa végig el volt törve, vagy ki volt dőlve. Mi is múltkor sok-sok eső volt, és nagyon kövérek a paradicsomok, és föláztatta a földet, másnap meg olyan szél volt, egyszer csak nézem, feküdtek a földön. Jaj, gyorsan karóztuk ki. És visszaállítottuk őket, kidőltek. Kidőltek. És bizony nekünk is, ha a gyökérzetünk nem erős, és nincsen mélyen beágyazódva Isten igéjébe, akkor amikor jönnek az ilyen hitpróbák, akkor kidőlünk. Kidőlünk jobbra, kidőlünk balra, hol erre dőlünk, hol arra dőlünk, pedig mit kellene növekedni, elváltozni a Krisztus hasonlatosságára, gondolatainknak megújulni, szellemünkben megerősödni, és jönne bármilyen vihar, állnánk abban győztesen, és dicsőségről dicsőségre kellene, hogy jussunk. Amen. Nem azt mondtam, hogy nem lesznek viharok, hanem azt mondtam, hogy abban megállsz. És dicsőségről dicsőségre jutsz. És elmegy a vihar, és lehet, hogy minden fa kidőlt, mit mond a 91-es Zsoltár, jobb kezed felől 1000 fa dőlt ki, most mondom így, jó, ilyen horvát verzióban. Bal kezed felől meg 10 000 fa dőlt ki, és azt mondják, hogy nézd már azt a sudár jegenyefárt meg ott, hogy áll. Na, az meg te vagy. Amen. Mondd csak, hogy ez a fa én vagyok. Amen. Ez a fa te vagy. Ez a fa te vagy. És most elmondom, hogyha azért szoktál eljönni, mert jól érzed magadat. Örülök neki. De valójában nem ezért vagy itt, hanem ezek a gyökerek, ezek nőnek hétről hétre. Hogy te legyél ez a sudárfa, mert elváltozunk a Krisztus hasonlatosságára. Amen. Krisztus győzelembe állt meg minden helyzetben. És te neked is ilyenné kell lenni. Dicsőségről dicsőségre a Krisztus tükröződ. Amen. És nem kudarcról kudarcra jutsz, hanem győzelemről győzelemre. És jól jegyezd meg, megismétlem, nem azt mondtam, hogy nem lesz vihar, nem azt mondtam, hogy nem lesz hitpróba, nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy te ebben megállsz. Isten igéje által, a szellem ereje által. És jól jegyezd meg még egy dolgot, minden vihar elmegy, minden vihar tovább megy. Az a kérdés, hogy te megállsz-e benne, vagy kidőltél. És miért ne állnál meg benne? Ha Isten igéje a te erősséged, és a szellemnek az ereje, akkor te abban megállsz. Amen. Hiszed-e azt? Dicsőség Istennek. Meglátod akkor az ő dicsőségét. Amen. Lehet, hogy negyednapos, lehet, hogy szaga van, minden föltámadhat a Jézus nevében. Amen. Nem a kudarc emberei vagyunk. Nem mindegy, hogy hogyan nézel a dolgokra. Nézhetjük úgy is, hogy Jaj! Megnézhetjük úgy is, hogy én a Krisztus által nem a kudarc embere vagyok. Én nem azért vagyok itt ezen a földön, hogy kudarcról kudarcra jussak. És miért mondom el ennyiszer ezt ma? Hogy jól halld. A te gondolkodásodon múlik. Emlékezzetek csak a pusztai vándorlásban, a nép állandóan azt mondta, hogy jaj, itt veszünk a pusztába, jaj, itt veszünk el a pusztába. Ott vesztek el a pusztába? És akkor most nézzük meg a kicsi Dávidot. Meg a nagy Góliátot. Dávid nem ilyen volt, mint azok az emberek a pusztában, hogy jaj, itt veszünk el, jaj, itt veszünk el. Keresztények nagy része így beszél, hogy jaj, itt veszünk el, jaj, itt veszünk el. Jaj, így most, jaj, úgy most. Jaj, valahogy. Sehogy. Inkább legyünk úgy, mint a Dávid volt. A Dávid azt mondta, hogy az én Istenem által levágom a te fejedet, és még ma legyőzlek. Mondta ezt az ellenségnek. Ilyenek vagyunk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ilyenek vagyunk. Látod-e a kétféle szemléletet? Az egyik már arról beszélt, hogy jaj, szöcskék vagyunk az ellenség szemébe. Jaj, itt elolvadunk előttük. Jaj, itt veszünk el. Jaj, mi lesz velünk? És azt mondta Isten, aképpen lesz, ahogy szóltatok. Az én fülemnek hallására. Ez is egy nézőpont. Hogy fölmagasztalom a problémát, pedig az én Istenemet kellene fölemelni. Ez az egyik nézőpont. Ezt felejtsétek el, erről most beszéltem, és ezt felejtsétek is el. Intőleg jusson eszetekbe, hogy de én nem ilyen vagyok. Ott van a Dávid, akivel szembe ott állt egy hatalmas nagy ellenség. Akkora volt, hogy aki csak ránézett, ilyettébe elszaladt, és azt mondta, hogy még csak látni se akarom, még csak hallani se. És ott állt az a 16 éves fiatalember, piros pusgáson, a kis csúzliával, paritja, na jól van, na, mondjuk már rendesen paritja. És én nem azt mondta, hogy hú, de szép nagy ember vagy, Góliát. Téged aztán jó megnövesztettek. Hanem azt mondta neki, hogy engem aztán egy kicsikét is érdekel, hogy te mekkora vagy, meg te ki vagy. Hanem ide figyelj, most ér rám. Én velem itt van az én hatalmas Istenem. Ezért amíg van időd, addig fussál. Mert amikor én neki indulok, akkor én itt és most legyőzlek. Mert én ezt már megtapasztaltam, az én Istenemmel legyőztem az eddigi ellenségeimet is. Ez a helyzet se lesz ez alól kivétel. Tehát nem a Góliátot néz, hogy jó, de nagy vagy te. Hanem azt mondja, az én hatalmas Istenem. Amen. Dicsőség Istennek. Látod-e a kétféle szemléletet? Egyébként mindannyian ebbe vagyunk. Vagy így látunk, vagy úgy látunk. És erről beszéltem, ezt kezdtem el az elején, hogy a gondolataink, hogy Isten mit hogyan gondol, nekünk ugyanolyannak kellene, és mindent meg kellene, hogy a javamra dolgoznak a dolgok, és jól lásd meg ezeket a dolgokat. Dicsőség Istennek! El kell dönteni, melyik az én látásom, hogyan nézek. Tudod, innen indul, hogy hogyan tekintesz ezekre a dolgokra, hogy hozzáigazítod-e magadat a Krisztus gondolkodásmódjához, hogy annak a birtokosa vagy-e, ahogyan a Krisztus gondolkodik, és innen indul ki, mert így nézel a dolgokra, így fogsz hinni, és így is fogsz átmenni a dolgokon, vagy győzelemben, vagy legyőzöttségben. És nem abból ered a dolog, hogy az ellenségnek lenne bármilyen hatalma feletted. A dolog a te gondolkodásodból indul ki. Nem a Góliáton múlt a győzelem, hanem a Dávid hozzáállásán, hogy én az én hatalmas Istenemmel megyek. Amen. Soha nem az ellenség erején és a hatalmán múlt ez a dolog. Azon, hogy én hogyan látom. Mert felettem nincsen semmilyen hatalma az ellenségnek, mint ahogy feletted se. Nincsen hatalma feletted a betegségnek, a szegénységnek, semmilyen ilyen dolognak. Amen. Dicsőség az Úrnak. Úgy megálltunk, azt se tudom, hol járunk. Galata levélben jártunk, római levélben voltunk. De nem a Galata levélben voltunk. Galata levélben voltunk. Egy korintusi levélre megyünk. Tehát jól kell látni a dolgokat. Döntsd el, hogy Krisztusi gondolkodásmódnak vagyok a birtokosa. Na most hogy leszek a Krisztusi gondolkodásmódnak a birtokosa? Hát hogy gondolkodik a Krisztus? Én most ezt hogy találjam ki? Ha, ugye? Erre van a Bibliánk. Erre van a Bibliánk. Hogy megtudjuk, hogy Krisztus hogyan gondolkodik. És ezért kell olvasni a Bibliánkat. És ezért kell elmélyedni Isten igéjén. És akkor meglátom, hogy a Krisztus hogyan gondolkodott. És azt mondja, Krisztus ezt így gondolta. Én is így gondolkodom erről a helyzetről. Amen. Erre van a Bibliánk. Dicsőség az Úrnak. Tehát ellapoztunk az 1 Korintusi levél 10. fejezetére. Ugyanis valami itt még eszembe jutott, ugye jártunk itt az előbb, hogy a pusztában ők hogyan láttak, az volt az ő látásuk, hogy itt fogunk elveszni. Na most van ezzel kapcsolatban egy nagyon jó kis tévtanítás. Csak azért említem meg nektek, hogy ne esetek bele ezekbe a hibákba. Úgy szokták ezt nevezni, többnyire ennek van neve is, ennek a tévtanításnak, azt mondja, hogy a pusztai megtapasztalás, a puszta megtapasztalása. Ez a tanítás, ez úgy néz ki, nagy vonalakban mondom, hogy amikor nehéz helyzetekbe kerülsz, akkor legyél abba úgy benne jól, mert az Isten akarata a te számodra. Mert meg kell tapasztalnod a puszta nehézségeit, hogy azon keresztül bejussál Isten áldásaiba. Hogy ez a tanítás miért éves, megmondom neked, a puszta hová is vezetett a pusztai megtapasztalásuk? Meghaltak. Ezt nem árt annak tudni, aki azt hiszi, hogy a nehézségekben jó lenni. És én is beszélgettem nem egy keresztényel, azt mondta, hogy nem kell azért imádkoznia, hogy nincsen se ennivalója, se semmije. Ez így jó, ezt Isten akarja így, mert előbb meg kell tapasztalni a szegénységet, hogy aztán majd kiérdemelje a bőséget. Mondtam neki, mit kell neked? Megtapasztal, a pusztai megtapasztalást. Puszta. Megtapasztalod a pusztát, és onnan jutsz a győzelembe. Nem, a pusztában meghaltak. A pusztában meghaltak. És hogyha így látjuk a dolgokat, akkor hogyan fogjuk megélni az igét, amikor Isten azt mondja, hogy állj ellen a gonosznak, és ne adj neki helyet. Hogy uralkodj felette. Hogy így mi adok néktek hatalmat. Miért használnád a hatalmadat? Üljél a pusztába, a problémákba. De az nem a győzelembe vezetett. Mind meghaltak. Az nem az áldásokba vitt, ez egy téves dolog. Legyen helyes a látásunk. A pusztából kettő jött ki győztesen, a Józsué és a Káleb, amelyik azt mondta, hogy én bizony bejutok arra a földre, és én áldott vagyok, és Isten bevitte őket. Amen. Nincsen pusztai megtapasztalás, aminek győzelem a vége. Aznak pusztulás volt a vége. Amen. Fontos, hogy hogyan látod a dolgokat? Ugye? Fontos. És beszélek keresztényekkel, és az, a másik is azt mondja, hogy betegnek kell lenni neki. Miért? Már megint ez a puszta megtapasztalás. Mert ha nem tapasztalod meg a nehézségeket, tehát ez egy ilyen alázatos dolog azokban, ott azon végig kell ott menned, és ezt a nehéz utat így végig kell járnod, és amikor már nagyon, már alig élsz, akkor majd Isten így kiszabadít belőle nagy irgalmasan. Isten soha nem is akarja, hogy oda belekerülj. Belekerülünk ilyen helyzetekbe, de akkor legalább helyesen lássuk meg, hogy hoppá, itt vagyok ebbe benne, de nekem van hatalmam, de nekem van Isten igéje, és én ebből győztesen kilépek, és én ennek neki megyek, mint ahogy neki ment a Dávid a Góliátnak. Nagyon sokan így ülnek a Góliáttal szembe, azt a Góliát vertesi a kővel az ő fejüket, és azt hiszik, hogy az Isten akarata, hogy a Góliát csapkodjon bennünket. Nem, a Dávid csapta oda az ő kövét. Kifordították a Bibliát. Fordítva ülnek a lovon. Vagy mondják ezt sokféleképpen. Nem Isten akarja, hogy te szenvedjél bármitől. Jönnek helyzetek, de abban te dicsőségről dicsőségre jutsz. Amen. Hol jártunk most már, megint nem tudom. 1 Korintus 10:13. Amen. Képbe vagyok néha. Azt mondja, 1 Korintus 10:13, elolvassam a miénkből is, és a másikból is. Mit mondtam? 10:13. Ne megyéb, mint emberi kísértéseset rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni. Amen. Olvasom az egyszerű fordításból, mert érthetőbb. Eddig csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Tehát a világban ugye az ördög dolgozik, és bizony-bizony időnként belekeveredünk a dolgaiba. Meg bizony-bizony időnként, hiszen ő neki ez a szándéka, hogy néha egy kicsit neked megnehezítse az életedet, ugye? Ez a munkaköre. Ez az ő munkaköri leírása. Tehát ez olyan dolog, ami bárkivel előfordul, és azt mondja, hogy Isten azonban hűséges. Nem Isten visz bele, Isten hűséges, és tudod, hogy mit csinál? Ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyél kitéve. Nem Isten visz bele, sőt, ott van a figyelme, és amennyire teheti, véd attól, hogy ez túl nehéz legyen a te számodra. És azt mondja, hogy sőt, megint mondja, hogy sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, amen, nem ő visz bele, ő addig is amennyire tud segít téged, és aztán egyszer utat nyit neked, hogy kiszabaduljatok belőle, és így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Amen. Tehát ez egy téves dolog, hogy Isten téged azért visz bele, hogy meg kell tapasztalnod a rossz dolgokat, hogy utána majd a jó dolgokra érdemes legyél. Visszatérek megint oda, tehát ez se úgy volt, hogy előbb a Góliát jó fejbe vágta a Dávidot, hogy aztán majd utána a Dávid is fejbe vághassa a Góliátat. Ez sima, egyszerű dolog volt. Dávid úgy, ahogy volt, neki ment Isten erejével, Jézus nevében. Amen, az ő Istenének a nevében. És győzelmet vett. Isten az, aki segít téged, hogy bírd, kibírd erővel, az ő erejével tud menni abban a dologban, és aztán utat nyit neked a kellős közepéből, és ő maga visz ki téged. Nem pedig belevisz, hanem kivisz. Amen. De nézni fogunk erre egy nagyon egyszerű példát. Jézus Krisztus kipróbálta meg, kísértő, ez a neve. Kísértő. Nem Istennek a neve a kísértő, e világ Istenének, az ördögnek a neve a kísértő, és azt mondja a Lukács 4:13, nagyon figyeljetek oda, ugye tudjuk, hogy megkísértette az Úr Jézus Krisztust háromszor, tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus mind a három esetben mit válaszolt neki? Megvan írva. Amen. Ezt mondta, meg van írva. Dicsőség Istennek. Tehát kísértő háromszor próbálkozott, Jézus Krisztus háromszor azt mondta, hogy meg van írva. Azt mondja az ördög, hogy ezzel a helyzettel nem tudok mit kezdeni. Isten igéjével szemben én tehetetlen vagyok, ezt jól jegyezd meg. Isten igéjével szemben, amikor valaki azt mondja el, ami meg van írva, akkor én tehetetlen vagyok. Mit tudod csinálni az ördög? Azt mondja a 4:13, és olvasom az egyszerű fordításból, ekkor a sátán felhagyott vele, hogy Jézus próbára tegye. Ki tette próbára? Ki tesz próbára? Nem Isten. Ugye? Pusztába bevisz, hogy szenvedjél, hogy kiérdemeld az áldásait. Nem. Ekkor a sátán felhagyott vele, hogy Jézust próbára tegye. Egy ideig félreállt, figyelj oda, egy ideig félreállt, és várta a kedvező alkalmat. Mi történik a te életedbe? Jön a kísértő. De te bizony növekedtél már Isten igéjében, a gondolkodásod már újul, itt vagy hétről hétre, újból és újból hallod, és én újból és újból mondom, és mondom neked, és már telve vagy Isten igéjével, és meg vagy erősen gyökerezve, és nem ijedsz már meg ezektől a dolgokról, sőt azt mondod, ide nekem az oroszlánt, letépem a bajszát. És akkor szerencséd van, mert jön szembe az ördög. Ha-ha. Nem vagy éppen megijedve, Jézus Krisztus se volt megijedve. Miért lennél te megijedve? Hiszen az előbb olvastuk, hogy ezek mindenkivel előfordulnak. A pusztító itt van a világban, jön, megy, na hát éppen összefutottál vele. Látom, jól érzitek. Hogy vagytok? Jó, a dicsőség Istennek. Azt hiszem, ma se fogunk végezni, még nem kezdtük el, amit akartam mondani, de ez így a jó, hogyha el se kezdjük. Szóval jön a kísértő szembe, és akkor sokszor ilyenkor a keresztények, hogy ho-ho, belevitt Isten engem ebben a nehézség. Nem kell belevinni téged semmibe. Jön a kísértő, így nézelődik, azt mondja, hoppá, nézd, már itt jön a keresztény. Azt mondja, jaj, már bejött az én utcámba. De te nem vagy ettől megijedve. Te is mondod, hogy hoppá, itt a kísértő. Jó kis társaság. Ő meg én kettesben, mint Jézus Krisztus. Elváltoztam az Úr Jézus hasonlatosságára. Nyilvánvaló, hogy ugyanúgy fogok tenni, mint hogy a Jézus Krisztus. És próbálkozik. Most ez lehet, hogy betegség. Lehet, hogy bármi más. Viszály, probléma, munkahelyet, bármi. Tehát hozzá ezt a próbát. És te hogyan fogsz tudni megállni? Meg van írva? Amen. Meg van írva? Isten igéjén már az elmém meg van változva, meg van újítva a gondolkodásom. Krisztus gondolkodásmódja az enyém. Amen. Szívemben ott van Isten igéje, erősen, és az dobogott a szívemben, amit mond Isten. Nem az, amit az ördög mond. Fütyülök rád, nekem nem fogsz beszélni. Az én fülem Istenre van kihegyezve. Amen. Háromszor megkísért engem is, mondjuk. Csak most mondtam egy példát, mert lehet, hogy négyszer, ki tudja. Nincsen jelentősége. És azt mondja az ige, hogy ekkora sátán mit fog tenni ebbe az esetbe is? Ekkora sátán fel fog hagyni velem. Aha, bingo, dicsőség Istennek. Fel fog hagyni velem, hogy engem is próbára tegyen. Ugyanazt fogja tenni, amit a Jézus Krisztussal szembe. Tehát nem fog tudni új dolgot hozni. Nem változik ő se. De én növekszem. És azt mondja, egy ideig félreáll, és várja a kedvező alkalmat. Félre fog állni. Dicsőség Istennek. 1 Péter 5:8-at elolvassuk hozzá, és még többet fog ez mondani. Azt mondja, hogy legyetek józanok. Látod-e, hogy én józan vagyok? Tudnom kell Krisztus gondolkodás módját. Isten mit is gondol? És akkor nekem jöhet az én utcámba bárki. Amen. Tehát azt mondja, hogy legyetek józanok, kiegyensúlyozottak. Mi a kiegyensúlyozott? Mondja az ige úgyis, hogy rendíthetetlen vagyok. Én kiegyensúlyozott vagyok. Bennem itt van Isten beszéde, és benned is. Itt van bennem Isten békessége, bennem van a nagyobb. Amen. Aki mindenkor győzelemre vezet engem, kiegyensúlyozott vagyok. Nem vagyok labilis. Nem hol így gondolkodom, hol úgy gondolkodom. Mi a kiegyensúlyozott? Stabil, erőteljes gondolkodásom van, ami Isten igényén nyugszik, és az igazságon alapul. És mivel erős bennem Isten igéje, ezért nem vagyok labilis. Ha csak úgy kicsit van még bennem, akkor ugye ez olyan, hogy meggyőzhető vagyok, ugye? Beszéltünk már erről, hogy Isten igén álljak erősen, vagy pedig a körülményekre tekintek. De én meg vagyok győzve Isten igéjéről. Tehát ott jártunk, hogy 1 Péter 5:8, legyetek józanok, ez nektek szól. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a sátán kerülget benneteket. Valamit akarok közben mondani, ezért haladunk lassan. Egy helyen se olvastuk azt, hogy féljetek, mert a sátán kerülget benneteket. Féljen a sátán, mert itt vagyunk, és halljuk Isten igéjét. Amen. Sehol nem olvasod, hogy féljél. Sehol. Nincsen neked félnivalód. Amen. Tehát legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a sátán kerülget benneteket. Téged, engem, mindenkit. Oké? Kerülget. Na, kerülget. Kerülgessen. Itt egy légy is kerülget engem. Körülbelül ennyi hatása van az ördögnek is az életemre, mindennek a lényeg itt, hogy mindjárt leütöm. És ennyi, kb. Ennyi, így viszonyulj hozzá. Vedd el a kemotoxot. Már megint, még mindig nem olvastam el ezt az egyigét sem. Hány perce olvasom? Tehát kerülget benneteket, úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán keresve kit nyelhet el. Szilárd hit találjatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon. És ha tovább olvasnák, akkor azt látod, hogy ez csak egy ideig tartó dolog. Persze kellemetlen egy-egy helyzet az életünkben. Ugye? Lehet, hogy nehéznek tűnik. Lehet, hogy tényleg hirtelen problémát okoz. Lehet, hogy hirtelen keserves a dolog. Na de akkor van az, hogy a te gondolkodásmódod az olyan-e már, mint a Krisztusé. Mert akkor átgondolod és azt mondod, hogy ha-ha-ha, ismerem ezt a helyzetet. Tudom, az ördög néha félreáll, néha felbukkan, néha hoz ezt, néha hoz azt. De egy valamit tisztázzunk. Nekem van egy hűséges Istenem. Nálam van Isten beszéde, amin egyszerűen meg tudok állni, és győztes beszéd, Isten szava, erős beszéd, erőteljes beszéd, felkent beszéd. Bennem van a nagyobb, minden az én javamra dolgozik össze. Ezért ez a helyzet most olyan, amilyen, de nekem meggyőződésem van arról, hogy több, mint győztes vagyok, hogy Isten kedveltje vagyok, hogy Isten nem hagy engem benne, sőt nem ő vitt engem ebbe bele, ő kivisz engem ebből. Amen. És a gyengének találom magamat, elég nekem az ő kenyelme, és elég nekem az ő ereje, és arra támaszkodok. És nem fogok félni, és nem fogok aggodalmaskodni, mert nem a félelemnek a szelleme van bennem. Helyes látásom van a dolgokról. Tehát lásd meg a dolgot, nézd rá, oké, itt van ez a helyzet. És aztán nézd meg, hogy mit mond Isten rólad és erről a helyzetről. És azt mondja, hogy te több, mint győztes vagy a Jézus Krisztus által. Amen. Te több, mint győztes vagy, dicsőség Istennek. Római levél, 10. fejezet, 11-es igéje. Tudjátok, azon gondolkodom, hogy meddig menjünk tovább, mert... Amíg haladunk, addig jutunk. Ugye azt mondja az írás, Róma 10.11, azt mondja ugyanis az írás, senki sem fog csalódni, aki benne hisz. Amen. Senki. De hogyan gondolkodsz? Tehát, ha én negatívan nézek egy dologra, és én úgy nézem, hogy én vesztes vagyok, és én úgy tekintek magamra, hogy én gyenge vagyok, és én úgy tekintek magamra, hogy én ebben a pusztában elveszek, akkor bizony ez az út lesz előttem. Ezt választom. De amikor én a Krisztus gondolkodásmódjával vagyok, és én hittel megállok az ő beszédén, és hittel őrá nézek, és nem a félelmekre tekintek, és nem is adok helyet a félelmeknek, akkor én nem fogok megszégyenülni, mert olyan nincs. Mert az írás mondja, hogy nem szégyenülök meg. És minden ember hazudhat, de az írás nem. Mert azt mondja az ige, hogy minden ember legyen hazug, de az Isten nem az. Amen. Ezért én győztes vagyok. És ha kerülget, és kerülget, úgy fog velem járni, hogy a Jézus Krisztussal. Kerülget, és félre fog állni. Tudom, hogy várni fogja a következő alkalmat, hogy mikor jöhet és mivel. De következőleg is így fog járni velem. És megint félre fog állni, és tudom, keresni fogja a következő alkalmat. Tehát mit akartam még nektek elmondani? A látásod és a gondolkodásod fontos. És azt igazítsd Istenéhez. A másik, ami itt nagyon fontos, ami nagyon-nagyon bennem volt, hogy ugye a gondolataid helyén legyenek, ez volt az egyik, szellemedben növekedj Isten igéjébe. És soha ne úgy éld meg ezeket a helyzeteket, hogy Isten vitt bele. Mert nem Isten visz bele, Jézus is megkísértette, majd félreállt, hogyha jön egy következő adandó alkalom, akkor megint próbálkozik valamivel. Nem Istentől van. Ha Istentől lenne az, hogy néha bizony szenvedjünk, amikor a Jézus tömegek vették körül, azt mondja az ige, hogy minden beteget meggyógyított közöttük. Hogy merte ezt megtenni Jézus? Lehet, hogy most csak mondok neked egy számot, volt ott 1000 beteg. Mi van, hogyha abból az 1000-ből 300 éppenséggel a pusztai megtapasztalásban volt? Éppenséggel Isten engedte, és akarta, hogy betegek legyenek. Jézus meg szembe ment az atyával, meggyógyította őket. Nem Isten akarata az, hogy ilyen megtapasztalásaink legyenek, de e világ Isten az ördög. És ő meg fog téged próbálni, hogy igen, te vagy a keresztény. És mondod, persze, hogy én meg nem látod. Most jövök a gyülekezetből. Bibliám is van. Nézd, ördög, én vagyok a keresztény. Na, jól nézek ki, ugye? Ezt azért nem veszem a hátamra, ezt az állványt. Tehát én vagyok a keresztény, járok a gyülekezetbe. Van Bibliám. Dicsőség Istennek. Na, azt mondja az ördög, rendben van, ezt értem, ezt elhiszem. Tehát te vagy a keresztény, látom, van Biblia a kezedbe. Megnézzük, hogy a szívedbe is ott van-e. És ez a próba. És a szívedben ott van, és a gondolataid, Krisztus gondolatai, és csűri, csavarja jobbról, balról, háromszor is azt mondja, ez tényleg a keresztény, nem csak a gyülekezetben jár. És félre kell, hogy álljon egy kis ideig. És aztán egyszer csak megint jön veled szembe, és megint elpróbálkozza ezt, elpróbálja ezt a dolgot. Nem Isten hozza azt a helyzetet se, hanem e világ Istene teszi ezt, hogy lop, öl, pusztít. És ő megpróbálja azt, hogy szívedben van Isten igéje, vagy csak a kezedben a Biblia. Szívünkben van. Amen. Dicsőség az Úrnak. Na, jól tudjátok, hogy milyen a keresztény. Rám néztetek? Tehát így hónod alatt a Biblia, és jársz a gyülekezetbe. De ennél a győzelemhez több kell. Szívedben levő ige, élő ige, kijelentett ige, szellem által megelevenedett ige, és a gondolkodásod is ugyanígy, a Krisztus gondolkodásmódja, Isten gondolatai szerint gondolkodsz, és mindenből a legjobbat, mert minden a te javadra van. Minden a te javadra. Amen. A világ olyan, amilyen, ugye azt olvastuk, hogy ezek olyan dolgok, ami minden emberrel előfordulnak. Az, hogy mi lesz a kimenetele, az csak rajtunk múlik egyes egyedül. Csak rajtunk. Isten kivinni akar belőle, Isten azt akar, hogy ne szégyenüljünk meg, Isten győzelemre hívott el, dicsőségről dicsőségre akar járatni, és a mi döntésünk pedig az, hogy mi hogyan tekintünk, mi hogyan állunk, hogyan gondolkodunk, mit látunk, és ez megszabja azt, hogy hogyan tudunk végigmenni a mi utunkon. Amen. Dicsőség az Úrnak. Na, hogy érzitek magatokat? Jó, dicsőség az Úrnak. Isten igéje teszi. Amen. Megvan az a győzelem. Mondj csak, hogy megvan az én győzelmem. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.